a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként szól hozzánk Isten igéje a Biblia olvasó kalauz szerint mai napra kirendelt új szövetségi igeszakaszból, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott már 13. részének valamennyi verséből. Amíg az igét felolvasom, a gyülekezet hittel figyelemmel levőbe hallgassa. A megnevezett igehelyről Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 13. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Most harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre mondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Mint hogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából. És ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek. Nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek. Mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztaljuk és áljuk a te háromszor szent nevedet azért, mert te nem csak megteremtetted ezt a világot, hanem gondot is viselsz rá. Hálás szívvel hajtjuk meg fejünket előtted az elmúlt hét minden áldásáért, Megköszönjük neked jóságodnak számos jelét, amelyel körülvettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te nem fordulsz el tőlünk, bár ezt érdemelnénk a kicsinyhitűségünk, szeretetlenségünk és békétlenségünk miatt. Kérünk téged, bocsáss meg, hogy sokszor számon kérünk téged, vagy szemrehányást teszünk neked azért, amit cselekedtél velünk. Kérünk téged, segíts most úgy megállni előtted, ahogy illik. Magunkat megalázva és feltétel nélküli bizalommal. Kérünk Istenünk, cselekedj most csodát közöttünk. Lép most mellénk és szavaddal tanácsolj bennünket. Kérünk, adj kérdéseinkre választ, tanácstalanságunkban jó döntést, gyengeségeinkben erősíts meg minket. Urunk, egyedül te látod igazán, hogy mi van a mi szívünkben. Te látod, hogy milyen gondokkal terhelten, milyen problémákkal jöttünk most ide. Kérünk, teremts bennünk most csendet. Hogy ne csak meghalljuk a te szavadat, hanem valóban a szívünkig elérkezzen a te üzeneted, és munkálja bennünk az új életet. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 138. Zsoltárok első versét. 138. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Dicsérj téged teljes szíven, én Istenem, hirdetem neved. Alapigéje, amelyről Isten szent lelke segítségével kívánok bizonságot tenni közöttetek, írva található a már felolvasott igeszakaszban Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 13. fejezetének 13. versében a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Kedves testvéreim! A Korintus beliekhez írott második levél Pál apostolnak a legszemélyesebb levele. ebben a levélben egészen közel enged bennünket az ő szívéhez. Ebben a levélben olvashatunk arról, hogy az apostolnak milyen sok szenvedésen kellett keresztül mennie, hogy milyen sok megaláztatásban volt része, amikor a Korintusban élő hamis tanúk miatt a gyülekezet tagjai kétségbe vonták Pálnak az apostolságát, a tekintélyét, vagy éppen azt vetették a szemére, hogy megbízhatatlan, mert elmaradt egy megígért látogatása. Ahol és amikor csak tudták, alá aknázták az apostolnak a munkáját. Nem véletlen, hogy ennek a levélnek a záró fejezeteit úgy is szokták nevezni, hogy a könnyhullatással írott levél. És mégis a sok megpróbáltatás, megaláztatás, testi és lelki fájdalom ellenére az apostol ezt a levelet egy csodálatosan szép áldással fejezi be. Egy olyan áldással, amelyet talán mi is gyakran hallunk az Isten tiszteletek végén. És hát bizonyosan nem véletlen, hogy Pál éppen így fejezi be ezt a levelet. Mint ahogy az sem véletlen, hogy mi is szívesen idézzük ezt az igét, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájatokkal. Hiszen azért jövünk ide az Isten házába, hogy valamit magunkkal tudjunk innen vinni. Hogyha valaki bejön ide reményvesztetten, bejön ide bánatosan, akkor tudjon innen hazamenni bizakodva. Hogyha valaki bejön ide könnyesen, akkor tudjon innen elmenni mosolyogva. Hogyha valaki bejön ide gyászzal és fájdalommal a szívében, akkor tudjon innen elmenni az örök életnek a bizonyosságával. Azért jövünk az Isten házába, hogy valamit magunkkal vigyünk. Egy kis békességet, szeretetet, türelmet, reménységet. Hogy valamit magunkkal vigyünk innen a hétköznapjainkba. És ebben az áldásban, ebben a rövid kis versben mindez megtalálható. Pál apostol ebben az áldásban útravalót akart adni a korintusi gyülekezetnek. És most útravalót akar adni nekünk is. Azért, hogy ne egyedül és ne üresen térjünk innen vissza az otthonainkba, hanem megerősödve az Isten hűségében, az Isten szeretetében és az Isten ígéreteiben. Ez volt a korintusi gyülekezetnek az útravalója, és ez a mi útravalónk is. Mindannyian ismerjük a bűnnek, a szégyennek, a kicsinhitűségnek, az elhagyatottságnak, az elárultságnak az érzését. Mindannyian ismerjük a gondoknak a terhét, de Isten megajándékoz bennünket egy ilyen csodálatos áldással, amelyben felkínálja nekünk az ő kegyelmét, szeretetét és a Szentléleknek a közösségét mindezek helyett. Persze sokat kell tanulnia az embernek, addig, amíg ez az áldás valóban útra valóvá válik a számára. Amíg ez az áldás valóban megtartó erő lesz számára. A korintusi gyülekezetnek is sokat kellett tanulnia. Forgalmas kikötőváros lévén Korintus híres volt laza erkölcséről, parázatosságáról, részegeskedéseiről, de a vallási élete is rendkívül változatos volt, hiszen a hellénizmus idején bekövetkezett vallás keveredés miatt számtalan istenség került ebbe a városba. Ha a korintusiaknak egy erős és harcos istene volt szükségük, akkor egy ilyen istent faragtak maguknak. Ha egy bosszúálló istent akartak, akkor kifaragták a bosszúállásnak az istenét. Sokan azt akarták, hogy az Isten olyan legyen, amilyen nekik tetszik. Hát nem könnyű megtanulni azt, hogy Isten nem olyan, amilyennek mi akarjuk, hanem nekünk kell olyanná válni, amilyenné Isten szeretne látni bennünket. Sokszor nem könnyű meghajtani a fejünket az Isten akarata előtt. Nem könnyű hagynunk azt, hogy ő munkálkodjon az életünkben. Nem könnyű hagynunk azt, hogy Isten megváltoztassa mi életünket. Pedig csak az kapja meg ezt az áldást, aki engedi, hogy az Isten betérjen a szívébe, és megváltoztassa az életét. Csak az kapja meg ezt az áldást, aki kitárja a szívét Isten előtt, és engedi, hogy az Úr munkálkodjon benne. De talán vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik nem erre az áldásra van szükségük. Akiknek hiányzik valami az életéből. Hiányzik a békesség, a szeretet. Hiányzik a türelem, vagy éppen anyagi gondjaik vannak. És mindenfelé keresgélnek, mert tudják, hogy valami még kell, valami még hiányzik. Csak éppen ezt az áldást nem akarják megtalálni. Hányan élnek úgy ebben a világban, akik úgy gondolják, hogy nekik nincsen szükségük az Isten szeretetére. Akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük az Isten kegyelmére. Az Isten gondviselésére, az Isten hatalmára. Hányan élnek úgy, akik úgy gondolják, hogy ők mindenre képesek, erőben, ügyességben, okosságban. Hányan élnek úgy, akiknek nem kell az Isten. Hiába akarjuk magunknak megoldani a problémáinkat, ideig, óráig talán sikerülni fog, de aztán előbb-utóbb összeroppanunk a súlyok alatt. Szükségünk van a felülről jövő erőre. Szükségünk van az Isten áldására. Még az Isten fiának is szüksége volt ilyen felülről való segítségre, ott a legnehezebb órákban, a Gecsemáné kertjében. És Isten ezért küldte el az ő angyalát, hogy ott legyen Jézussal is, megerősítse őt ebben a nehéz időben. Aztán lehet, hogy vannak olyanok is, akik nem értik át ennek az áldásnak a fontosságát. Mert ők úgy gondolják, hogy minden rendben van körülöttük. Van egy szép családjuk, aranyos gyerekeik, unokáik, van egy szép otthonuk, jól fizető állásuk, és azt mondják, hogy nekik már nincs is szükségük semmire. Pedig, hogyha ez így van, hogyha nem érezzük át ennek az áldásnak a fontosságát, hogyha nem érezzük azt, hogy nekünk milyen nagy szükségünk van Krisztus kegyelmére, az Isten szeretetére és a Szentléleknek a közösségére, akkor elvesztett emberek vagyunk. Ebben az áldásban, ebben az egy rövid kis versben minden benne van, amire nekünk szükségünk van egy boldog élethez. A kegyelem, a szeretet és a Szentlélek ereje. Ha hittel felismerjük azt, hogy milyen hatalmas Jézus Krisztusnak a kegyelme, aki az életét áldozta értünk, akkor nem vagyunk elvesztett emberek. Ha belátjuk azt, hogy az Isten szeretete nélkül összezúzódhat a boldogságunk, egyik pillanatról a másikra széttörhet a békességünk, akkor nem vagyunk elvesztett emberek. Ha őszintén is igaz hittel ki tudjuk mondani azt, hogy nekünk szükségünk van az Isten szent lelkére, ahhoz, hogy igazi közösségünk lehessen Istennel és embertársainkkal, akkor nem vagyunk elvesztett emberek. Hogyha miénk lesz ennek az áldásnak az igazi jelentése, akkor áldással hazatérő emberek lehetünk, és mások számára is áldássá válhatunk. Azt olvassuk a János első levele, 3. részének 16. versében, hogy abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Így válhatunk áldássá mi is. Csodálatos dolog az Isten kezében eszköznek lenni valakinek az életében, de még sokkal csodálatosabb az, hogyha rádöbbenünk arra, hogy valójában nem is mi cselekedtük meg ezeket, hanem az Isten. Az igazi keresztények ezt komolyan veszik, és ők úgy boldogok, hogyha odaadják az életüket másokért. Ők tudják azt, hogy egyetlen kimondott szó sem vész kárba. Egyetlen kimondott szó sem tűnik el nyomtalanul. Hogyha valakihez szólunk egy jó szót, letöröljük valakinek a könnyét, vagy imádkozunk valakiért, vagy együtt imádkozunk valakivel, akkor ez megfogan a másik ember szívében, gyümölcsöt terem és útra kerül. Mert nem csak a bűnnek van hatalma ebben a világban, hanem az Isten szeretetének is. És hogyha Krisztus szeretetére emlékezünk, és azt gyakoroljuk, továbbadjuk, akkor vele együtt a mi szeretetünk is elindul egy nagy körútra, és egyszer talán visszaér hozzánk. Egy másik ember imádságában, vagy egy másik ember segítő szavában. Isten áldása abban van, hogy a jóság is tud terjedni, nem csak a bűn. Isten azért áld meg bennünket ezzel az igével, hogy mi is áldássá váljunk mások számára. Ennek az áldásnak 3 fontos alappillére van, ezek közül az első a kegyelem. az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme. Habár Korintus egy végtelenül bűnös város volt, ebben a versben mégis ott van ez a szó, hogy kegyelem. És ezt a szót úgy is mondhatnánk, hogy bocsánat. Hogy tökéletes bocsánat. Mi mindannyian halálra ítéltek vagyunk. Istentől elszakadt emberek, és ebbe a halálra ítélt világba eljött az Isten fia, aki az ő vérével, óriási betűkkel fölírta minden lélek fölé ezt a szót, hogy kegyelem. És most már nincs többé halál, csak meghalás a bűnnek, és feltámadás az örök életre. Ezt jelenti ez a szó, hogy kegyelem, hogy nem vagyunk többé halálra ítéltek. Járuljunk oda a Golgotai kereszt alá, boruljunk le mi is Jézus lábánál, hogyha erőtlenek vagyunk, és kérjünk tőle erőt, hogy őszintén ki tudjuk mondani ezt, nem vagyunk többé halálra ítéltek. Boruljunk le a keresztnél, és mondjuk el hittel azt, tudom, hogy engem vár az örök élet. A kegyelem azt is jelenti, hogy nem vagyunk többé elvesztett emberek. Hadd mondjak el egy személyes történetet, mi édesanyám testvérével történt meg 41 néhány évvel ezelőtt. Óvodás korában véletlenül ott felejtették a nagyszüleim az óvodában. Nagymamám azt hitte, hogy nagyapám viszi haza, nagyapám azt hitte, hogy nagymamám, és aztán nagybátyám ott maradt egyedül. Hazament már minden óvónéni, minden gyerek, egyetlen Dajka maradt, és ő. És hát ugye, kicsi gyerek lévén egyre jobban kétségbe esett, és aztán kihasználva a Dajkának a figyelmetlenségét, egyszer csak eliszkolt az óvodából, és meg sem állt hazáig. Hát valami ilyesmiről beszél a Szentírás oldalakon keresztül, amikor arról van szó, hogy milyen érzés elvesztettnek lenni. De hadd mondjam el, hogy ebben az áldásban benne van ez az öröm üzenet, hogy többé nem vagyunk elvesztett emberek, hanem az üdvösség kapujában ott vár bennünket Jézus Krisztus. Mint ahogyan a szülő vár a gyermekre, vagy a gyermek a szülőre. Néha halljuk azt egy-egy betegség idején az orvostól, hogy ők már nem tudnak mit tenni. Most már a beteg élete Isten kezében van. És ilyenkor annyira meg szoktunk rémülni. Sírunk és kétségbe esünk, hogy ennyi volt. Vége minden emberi segítségnek, és most már csak az Isten segíthet. Hát hadd kérdezzem meg csendesen, hogy nem ezzel kellene kezdeni? Nem ezt kellene először kimondanunk, hogy igen, Uram, a Te kezedben van az életem. Csak Te tudsz segíteni rajtam. Ennek nem egy szomorú üzenetnek kellene lenni, amikor ezt halljuk, hanem emlékeztetnie kellene bennünket arra, hogy milyen hatalmas az Istennek a kegyelme, akinek letehetjük a kezébe az életünket, a boldogságunkat, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Aztán ez az áldás szól az Isten szeretetéről is. Hát milyen is az Isten szeretete? Bizonyosan nem olyan, mint a mi emberi szeretetünk. Hiszen abban mindig van egy kis önzés. Szeretem, mert gondoskodik rólam, mert felnevelt. Szeretem, mert kedves, mert türelmes, jóságos, megértő. De nem szeretem, hogyha megbánt valaki. Hogyha goromba velem, ha sérteget, ha hazudik, ha becsap. Azt hiszem, hosszan lehetne folytatni ezt a sort is. Mindannyian tudnánk írni egy listát, hogy milyen ember az, akit szeretünk, és milyen az, akit nem. Hát ebben más az Isten szeretete. Az Isten szeretete önzetlen szeretet. Isten akkor is szeret bennünket, hogyha mi megbántjuk őt. Akkor is szeret, hogyha kisinhitűek vagyunk. Akkor is szeret bennünket, hogyha elfordulunk tőle. Mindig. És talán a legjobban ezt a szülői szeretetnek a példáján lehet megérteni. Mert a szülő, hogyha jó szülő, akkor nem azért szereti a gyerekét, mert ebből valami haszna származhat. Nem is azért szereti, mert különösebben szép vagy okos a gyermeke, hanem azért, mert az övé. Szereti, mert nem tudja nem szeretni. Isten is ezért szeret bennünket. És milyen jó, hogy mi belesimulhatunk ebbe az isteni szeretetbe. Lelkileg megtörten, betegen, fáradtan, kétségbe esve, idősen vagy fiatalon, mert az Isten szeretete mindig kész átölelni bennünket. Isten pontosan úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. És ezt a szeretetet kínálja nekünk ebben az áldásban. Nem kell hozzá sok szó, hogy elfogadjuk. Elég egy csendes ima, vagy néhány hálás szó, és már nem is vagyunk egyedül. És a harmadik, amiről szól ez az áldás, az a Szentléleknek a közössége. Mindannyiunk élete egy-egy regény, amelyet a többiek csak részben ismernek. Azt, hogy valójában mik is vannak ezekre a lapokra írva, az csak mi magunk, és az Isten ismeri. Olyan sokféle szív van is, ezekben a szívekben olyan sokféle érzés van. Itt ülünk most az Isten házában is, aki ott van melletted, az talán egészen más problémákkal küzd, mint te. Egészen más gondolatai vannak, más félelmei, más kérdései, más örömei, más bűnei, szorongásai. És mégis ezt a sok szívet egyé teszi az Isten szent lelke Jézus Krisztusban. Nélküle hiába akarnánk egyé lenni, mert úgyis szétholna a gyülekezetünk. De akik oda teszik a szívüket Jézus lábához, azokat egybe köti a Szentléleknek az ereje. Mint ahogyan a Szentlélek indít bennünket vasárnapról vasárnapra, hogy eljöjjünk az Isten házába és halljuk az ő igéjét. Összeköt bennünket valami erő. Azért jövünk ide, mert mindannyian érezzük, hogy nekünk szükségünk van az Isten kegyelmére, szeretetére és az ő szent lelkének a közösségére. Nem kényszerből jövünk ide, hanem azért, mert az Isten lelke hívogat bennünket. Egy a szívünk és a lelkünk. Mindannyiunknak szüksége van erre az áldásra. És milyen jó, hogy Isten megajándékoz bennünket egy ilyen csodálatos útravalóval, egy ilyen áldással, megajándékoz bennünket az ő ígéreteivel, emlékeztet bennünket arra, hogy nem vagyunk egyedül, hogy Jézus Krisztus az ő szent lelkével belünk van minden napon, a világ végezetéig. Ezzel a krisztusi kegyelemmel, isteni szeretettel és a Szentlélek közösségével térjünk haza ma is. Amen. Feleljünk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 265. dicséretünk első versét. A 265. dicséretünk első verse így kezdődik. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Tanítasz bennünket a te követésedre. Köszönjük, hogy mindig letehetjük eléd a mi terheinket is, újult erővel, hitben megerősödve, és lélekben megtisztulva indulhatunk tovább a te vezetésed nyomán. Köszönjük neked ezt a csodálatos áldást, amivel lehajoltál most hozzánk, és egészen közel érezhetünk téged magunkhoz. Cselekedd meg, Urunk, hogy amit most hallottunk, az mély gyökeret verjen a mi szívünkben, és onnan semmi ki ne szakíthassa azt. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár sokfélék vagyunk, mégis összeköt bennünket a te szent lelked ereje. És most hívő testvérekkel együtt imádhatunk téged. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor méltatlanok vagyunk a te áldásaid befogadására. De alázatosan kérünk, hogy ne foszd meg bennünket azoktól, amelyekkel eddig elhalmoztál bennünket. Kérünk, légy őriző pásztorunk az elkövetkezendő héten is, hogy mindent a te dicsőségedre és embertársaink javára jó lelkiismerettel végezhessünk. A te fiadért kérünk, a aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Szeretettel mutatom be a kedves testvéreknek Szilágyi Krisztinát, gyülekezetünk új hatodévesét, segédlelkészét, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hatodéves hallgatóját, akit püspök úr erre a következő tanévre rendelt ki hozzánk, hogy a sok elméleti tanulás után a gyülekezeti szolgálatnak a gyakorlatába is jobban elmélyülhessen. Majd az Isten tisztelet végén ő maga be fog mutatkozni, úgyhogy most csak a nevét említettem. Köszöntünk szeretettel, kedves Krisztina, a Zsoltárok könyve 143. fejezetének 10. versével. A Zsoltáros így könyörgött: taníts, Uram, akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Tehát és legyen a te imádságod és könyörgésed is, ez az imádság és ez a könyörgés, hogy taníts akaratod teljesítésére, mert van még mit tanulni, nem csak neked, nekem is, és mindannyiunknak. Az Isten akaratát keresni és kutatni, hiszen annyiféle elvárás, kihívás vesz bennünket körül ebben a világban. És nagyon fontos, hogy nem csupán az akaratot megismerni, megtanulni, hanem hogy az Isten lelke vezéreljen az egyenes úton. Legyen így áldott ez az esztendő, amit itt közöttünk töltesz. Megkérjük új segédlelkészünket, Szilágyi Krisztinát, hogy ő maga egy kicsit mutassa be önmagát.
Mindenek előtt szeretném megköszönni tiszteletes úrnak a kedves szavakat, amivel köszöntött, és én is szeretném most a gyülekezetet köszönteni. Örülök, hogy itt lehetek, tényleg nagy megtiszteltetés, hogy a nagy értékű gyülekezetben végezhetem a segédlelkészi szolgálatomat, és bár még csak néhány napja álltam munkába, már is nagyon sok kedves visszajelzést kaptam a gyülekezet tagjaitól, ami nagyon jól esik, úgyhogy köszönöm szépen magamról annyit, hogy Szilágyi Krisztinának hívnak, Nyíregyházán lakom. Édesapám nyugalmazott rendőr alezredes, édesanyám jogász, hárman vagyunk testvérek, az öcséim ikrek, és ők most lesznek 18 évesek októberben. Magamról annyit, hogy általános iskolában olyan közegbe jártam, ahol az osztálytársaim kifejezetten hit ellenesek voltak, mert amikor én jelentkeztem be az iskolába, akkor ez még nem református általános iskola volt, hanem csak később vált azzá. Így elég sok rossz tapasztalatom van ebből az időből, és így ötödikes koromban elhatároztam, hogy olyan közegbe szeretnék kerülni, ahol jobban érzem magam, és ezért választottam a református kollégiumot itt Debrecenben. Az öcsémet is meggyőztem, hogy ide járjanak. Ők most lesznek negyedikesek. És 2004-ben érettségiztem, és innen egyenesen vezetett tovább az utam a teológiára. Azóta folyamatosan megtapasztalom Istennek a munkáját az életemben, ahogy formálja. Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak egészen apróságokra, de mégis érzem, hogy ott van velem is, és megsegítés. És az az ige, ami benne van a Bibliában, hogy növekedjetek a hitben, úgy érzem, hogy ez az én életemben beteljesül, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Teológiát 2004-ben elkezdtem, de a második után egy évet halasztottam, elmentem Angliába, hogy nyelvet tanuljak. Itt először egy fél évig önkéntes voltam egy keresztény konferenciaközpontban, aztán egy másik 5 hónapig körülbelül babysitter voltam egy 3 gyerekes családnál. Utána, mikor hazajöttem, egy fél évig megint jártam a teológiára, aztán megint halasztottam, mert elnyertem egy ösztöndíjat, egy 5 hónapos Erasmus ösztöndíjat a hollandiai Kampenba, ahol teológiát tanultam angol nyelven, úgyhogy hollandul nem sikerült semmit elsajátítanom, de az angol nyelvtanás szempontjából nagyon hasznos év volt, illetve nagyon sok embert megismertem különböző, nem csak hogy országokból, hanem kontinensekről, úgyhogy a szabadidőm nagy részét azzal töltöm, hogy próbálom velük tartani a kapcsolatot. Hát egyébként szeretek olvasni, 12 éve naplót írok, és egy viszonylag inkább csendesebb embernek tartom magam. Hát most aztán így hirtelen ennyi jutott eszembe, és hát Isten áldását kérem a gyülekezet életére.